Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, az Aerofit MHC Mobility magyarországi vezetője, Lauser András van itt a stúdióban, aki ugye country manager, ez a hivatalos beosztásod, és terveztük ezt a beszélgetést valamikor december végére, és azt mondtad, meg azt mondtuk, hogy legyen ez egyfajta az Aerofit felül egyfajta évértékelés, meg nyilván a 23-as év terveiről kell beszélni. És most azt mondtam, hogy Aerofit, holott ugye Aerofit MHC Mobility, kezdjük akkor rögtön a név magyarázat. Mert Lakatos Gergőt szerintem erről nem is kérdeztem, hogy miért van ez a duplázott elnevezés név.
Először is üdvözlöm a hallgatóságot, valóban a név az hát magyarázatra szorul, mondjuk így. Röviden tömören összefoglalva a névváltozásnak, vagy a duplikált névnek a jelentését. Ugye mi alapvetően 2008-ban alakultunk, mint Aerofit ZRT, és teljes körű flottakezelési szolgáltatást nyújtunk a kezdetektől fogva. Én egyébként 2015-ben kerültem a céghez, tehát már csak a koromnál kifolyólag sem, most 32 éves vagyok, nem lehettem ott még 2008-ban, vagyis ott lehettem volna, de az akkor nagyon-nagyon junior szakaszában lett volna még a pályafutásomnak, de akár nyári gyakornokként ott lettem volna, na mindegy, ezt tegyük félre, ez most csak ilyen játék volt kicsit a történelemmel. Szóval a tavaly előtti évben, elnézést, csak nekem is itt már összefolyta az elmúlt két év, annyira gyorsan haladt, tehát a tavaly előtti évben az Aerofit ZRT eladásra került, egy szakmai befektető, a Hitachi Capital Mobility vásárolta meg az Aerofit ZRT-t. A Hitachi Capital Mobility egész Európában mobilitási szolgáltatásokkal, ezen belül is flottakezelési szolgáltatással foglalkozik. Így gyakorlatilag a cégnek lett egy új tulajdonosa, ekkora az a döntés született, hogy még az eredeti cégnév marad, ugyanis az Aerofit már akkor egy háromszoros Business Superbrands díjas márka volt Magyarországon, tehát nem lett volna egy túl racionális döntés ezt a márkanevet azonnal eltüntetni. Közben a háttérben történt egy ennél is nagyobb összeolvadás, a Mitsubishi-nek a leasing cége megvásárolta a Hitachi Capitalt.
Így, ezek az nagyjából mind jó csengő.
Igen, ezek
Európában Magyarország is jó csengő nevek.
Igen, ezek ugyan Japánból eredeztethető márkák, cégek, de az egész világon ismerik őket, ugyanis nem csak a mobilitásban, hanem a világ szinte összes ágazatában, a gazdaság szinte összes ágazatában ott vannak. Tehát a Mitsubishi felvásárolta a Hitachit, így jött létre az MHC, ez a Mitsubishi Hitachi Capital egyesített vállalat, és ennek vagyunk mi is a magyarországi lányvállalata. Nekünk a régiós központunk az Lengyelországban van, az európai központ az Egyesült Királyságban, és az Egyesült Királyság csatlakozik Japánhoz. Szóval az MHC az a Mitsubishi Hitachi Capital, és ugye ez egy világmárka, Európában most már az összes MHC lányvállalat ezen a néven fut, tehát MHC Mobility néven, így hiába a négyszeres Superbrands díj és a 15 éves múlt, nyilván a globális irányelveknek megfelelve, és a többi lányvállalat mellé beállva a sorba, a mi cégnevünk is meg fog változni. Ennek lesz egy átfutása, tehát nem azonnali megszüntetés történt, hanem most gyakorlatilag mind a két márkanevet használjuk, ezzel edukálva a piacot azzal, hogy az Aerofit az igazából Magyarországon már az MHC-t jelenti. És
az MHC mit jelent, azt most elmondtad?
Igen, úgyhogy ezt tisztáztuk. És az idei évben az egyik nagy lépés az a rebranding, tehát az új márkának a bevezetése, és erre van egy egyéves terv, amit pont a Lakatos Gergő kollégám fog itthonról levezényelni, aminek a céldátuma az az, hogy 2024 áprilisától már csak az MHC fog megjelenni a logóinkon és mindenhol, akár online, akár offline módon, és az Aerofit márkanév az pedig így szépen kivezetésre kerül.
Jó, hogy ezt elmondtad egyébként, mondod Gergővel, meg a kollégátokkal beszélgetek már lassan egy vagy két éve, de ez még így nem került szóba, és azért ez fontos, de ez hát főleg akkor ezek szerint a jövő szempontjában. Jó, és nem volt túl egyszerű, hogy a térképen sem leképezni ezt, ahogy mondtad, hogy ilyen központ, olyan központ, ugyanígy a flotta is diverzifikált, ugye, és nagyon színes, igen, és nagyon, nagyon érdekes. Rátérhetünk arra, hogy 22-ben milyen üzletágok hogy teljesítettek, mi ment előre, mi az, ami nagyon népszerű volt?
Persze. Alapból a 2022-es év az egy baromi nehéz év volt, de ezzel most túl nagy újdonságot nem mondtam, szerintem ez bárki, bármilyen iparágból most ebbe a székbe ülne, akkor sajnos ezt kéne, hogy mondja, vagy ezt kellett volna, hogy mondja. Nekünk is iszonyatosan nehéz évünk volt, annyi minden jött össze egyszerre, hogy olyan problémákkal szembesültünk, amikből egy normális, mondjuk úgy, hogy békeidőben még egy is, azt mondom, hogy elegendő kihívás lett volna, de ezek most csőstül jöttek. Ugye egyrészt, ami 2021-ben is már a Covid után megjelentkezett probléma, hogy az ellátási láncok összeburultak, az sajnos 2022-ben is egy probléma volt. Amikor már pont elkezdtek volna helyreállni, akkor ugye Oroszország lerohanta Ukrajnát, Ukrajnából rengeteg nyersanyag megy az autógyártásból, ugye főleg a kábelkorbácsokat ott gyártják.
Ezt megtanultuk itt Magyarországon, hogy a kábelkorbács honnan származik. Igen,
és ez az autóiparnak egy legalább olyan fontos alkatrésze, mint ugye a chip, a mikrochip, amiről korábban szintén senki nem tudta, hogy az autóban van, aztán kiderült, hogy van. Tehát ez a probléma továbbra is.
Lásd, hogy milyen felkészült, még azt is tudom, hogy a korom is onnan származik, ugye? És a korom az az autógumi, a gépjármű abroncsgyártáshoz nélkül, tehát a hihetetlen, mikre világít rá egy ilyen konfliktus.
Ilyenkor ugye egyrészt az is kiderül, hogy mennyire sebezhető maga az autógyártás, ami nem egy jó dolog.
Szóval nem volt könnyű a 22.
Nehéz volt az év, rengeteg olyan probléma jött, amire nem voltunk felkészülve, ugye ezen felül még ugye nekünk megvoltak a belső változásaink is, új tulajdonos, új vezetőség, elég sok minden. Ennek ellenére sikeres évet zártunk, ugyanis maga a kamatkörnyezet, ami brutálisan megemelkedett, történelmi magasságokba volt, illetve emellé ugye társulva az infláció, ami szintén történelmi magasságokba volt egész Európában, de Magyarországon belül még kiemelkedően, és ugye én ezt látom mindig a régiós összevetésekben, mint a közép-kelet-európai régióban vagyunk, és látom, hogy a cseheknél, a szlovákoknál, a lengyeleknél mi van. Mind infláció, mind pedig kamat szempontjából a legeslegrosszabb Magyarország volt, legrosszabbul teljesített, illetve a mi pénzeszközünk, a forint teljesített a legrosszabbul, ugye a zlotyihoz, meg a koronához képest is. Ennek ellenére sikerült jó évet zárni, ugyanis a nagy szerencsénk az az, hogy nem csak egy dologgal foglalkozunk, hanem több dologgal, és hogyha ezt levetítem most csak a személyautókra és a teherautókra, és most a mikromobilitást azt félreteszem, ugye miatt egy autó teljes, vagy nem is a teljes életpályáját, de az életpályájának egy nagy szakasz szát lekövetjük. Ugye egyrészt foglalkozunk rövid távú bérbeadással, hosszú távú bérbeadással, és a végén meg használt autóértékesítéssel is. És a használt autóértékesítés volt az az üzletágunk, ami brutálisan jól működött. Ennek ugye az az oka, hogy az autóknak az árai megemelkedtek.
Három éves autó új autóértékén kell.
Gyakorlatilag. Igen. És ugye mi úgy adjuk el az autót, hogy nem kell megvásárolnunk, mint egy klasszikus használt autókereskedésnek, hogy kimegyünk a piacra, megvesszük, és akkor valamennyi árésért tovább adjuk, hanem nekünk évente visszajön 5-600 autónk, amiknek akkor jár le a bérleti időszaka. Mi ezeket az autókat 3-4-5 évvel ezelőtt vásároltuk, most jár le a bérlet, és el tudjuk adni. És akkor sokan ugye hetszeltek is, hogy nekünk milyen jó, mert a használt autó. A használt autó mentette meg az évünket.
Mert ez a láb végül is, igen. Ez
működött. És ugye az ügyfelekkel voltak kellemetlen beszélgetések, hogy nekünk könnyű, meg a végén nagyot keresünk az autón. Valóban voltak autón, amiken jól tudtunk keresni, de az ügyfelek meg ugye azt nem látták, hogy a finanszírozási költségeink a 6-szorosára, 7-szeresére emelkedtek, az infláció pedig ugye nyilván szintén a kiadásainkat elég durván megdobta, és ez valószínűleg a következő évben is jönni fog velünk.
Tehát kapcsolatban jól emlékszem a számot, jól olvastam, és friszed, hogy 4 milliárdos céget vezetsz?
Nem, annál nagyobbat, a tavalyi évben.
Ez akkor az egy régebbi hír.
Igen, 5 milliárdos árbevétellel zártunk, aztán most szintén volt egy változás, mint minden másban. Ugyanis átálltunk a japán üzleti évre, ami áprilisban kezdődik és márciusban ér véget, úgyhogy ha most valaki megnézi a hivatalos adatainkat, akkor a legutóbbi időszakra egy 3 hónapos tört havi időszakot lát 1,5 milliárdos árbevétellel. A következő évet gyakorlatilag ugye most nem naptári év, tehát áprilisban indítottunk egy újat, márciusban lesz vége, és ilyen 6 milliárd feletti árbevételt fogunk produkálni.
Akkor a használt autót értem, és akkor azt is, ennek a lábnak mi volt a funkció, igen, és mekkora szerepe volt. Azért a mikromobilitásról beszélsz, valamint az egy kedvenc témák, de hát az e-bike, személy, furgon, kamion, tehergépkocsi, nagyon röviden át tudunk ezeken szaladni.
Ugye még azt is mondhatnám, hogyha mindenben a pozitív hozadékot akarom megfogni, hogy a tavalyi évi, meg az idei évi változások, ugye a megemelkedett autóárak, a bizonytalan autógyártás, az üzemanyagnak, az üzemanyag árának az elszállása, ezek mind olyan faktorok voltak, ami a céges döntéshozókat arra kényszerítette, hogy átgondolják azt, hogy továbbra is ugyanezt a modellt akarják-e használni. mindenhova autó kell.
Akkor autó kell, akkor autó olyan kell, hajtású autó
így
kell.
Van. Tehát ugye ezek azért elkezdték kinyitni a cégvezetőknek a szemét, és itt nekünk erre van is kintről a központból egy nyomás, hogy az ügyfeleinknek ajánljunk elektromobilitást, mikromobilitást.
Adózási szempontok is bejönnek ebbe az egészbe.
Igen. Úgyhogy ezek az idei események azt mondom, hogy előtérbe tudják helyezni a mikromobilitást. Ugye nekünk van kifejezetten mikromobilitásra specializált üzletágunk, ahol elektromos bringákat adunk ugyanígy tartós bérleti jogviszony keretében a cégeknek. Ők ezt be tudják építeni akár a kafetériába, céges juttatásként lehet adni, tehát rengeteg előnye van, és el is indult. Nyilván ez egy belépő, ez egy új szolgáltatás. Egy új szolgáltatástól nem lehet azt várni, hogy felrobban a piac és vinni fogják, de megkötöttük az első szerződéseket, és ami újdonság, és mindenképpen szeretném elmondani, hogy az idei évtől a bicikliket már rövid távra egy úgynevezett szezonbérleti szolgáltatás keretében is tudjuk biztosítani. Nem kell elköteleződni a cégeknek 3 évre, ugyanis egy új szolgáltatásnál azért az lehet, hogy a mi részünkről is egy túl nagy kérés volt, hogy még ki se próbáltad, de vigyed 3 évre. Így egy szezonbérlet keretében márciustól októberig lehet bérelni a bringát, amikor ennek szezonja van, amikor ezt valóban lehet használni. Bár egyébként, hogyha az időjárás is...
Ahogy jöttél a stúdióba, pont egy kerékpáros szervizes barátommal tettem le a telefont egyébként, és mondom, hogy nem tudom, mikor viszem el felülvizsgálni a kerékpárt, mert tegnap is elmentem vele az Omszkötőjéget.
Azért mondom, de ez volt az ügyfeleknek az egyik leggyakoribb kifogása, hogy télen mit csináljanak vele, úgyhogy mi ezt figyelembe véve kialakítottuk a szezonbérletnek a lehetőségét, és az idei évben ez egy komoly fókusz termék lesz.
Nézzük a papíromat, amit én külön aláhúztam, és följöttem, az a tartós bérlet kérdés, és pont ezt akartam, aztán majd folytasd ezt az évet, csak az, hogy most hogy változtunk, erre nagyon kíváncsi vagyok, és akkor minden szegmensben tudsz el akár válaszolni. Most minden cég számol, ugye azért mondta, dobtam közbe az adót, azt, hogy most akkor így lehet parkolni, már nem lehet úgy parkolni, hogy a töltés, hogy az üzemanyag, meg az összes többi. Meg hogy milyen borzasztó bizonytalan ez a mostani világunk 2-3 éve. Tartós bérlet, hogy viszonyulnak hozzá az ügyfelek bármelyik szegmensben. Ezt már értem, hogy ezt rugalmasan az elektromobilitásban lekövettétek.
Bringánál, igen.
A többinél van-e változás, vagy ugyanúgy elköteleződnek szívesen hosszú távra?
Azok a cégek stabilok, és nyilván látják a következő mondjuk 3 évet, vagy nagy isten többet, ezek nyilván inkább a nagyobb nagyvállalati ügyfelek, ők elköteleződnek. Ugye itt mindig mérlegelni kell. Ha valaki rövidebb távra bérel, 2 évre, 3 évre, akkor az alatt a 2-3 év alatt nyilván egy magasabb bérleti díjat kell kifizetnie. Ha valaki bátrabb és el tud köteleződni akár 5 évre, akkor ugye jobban tudjuk porlasztani a költségeket, egy hosszabb távú elköteleződésnél kedvezőbb bérleti díjat.
Szinte végig adni. Használja azt a
így van. Alacsonyabb maradványérték, hosszabb futamidő, jobban porlasztott költségek. Tehát hosszabb távra alacsonyabb díjon lehet elköteleződni. Tehát ilyenkor ez mindig egy beszélgetés. Ez egyrészt a céges döntéshozókban ott van azért a félsz, hogy 5 év az nagyon hosszú idő, viszont cserébe
jobb
konstrukciót kapok. Ugye általában az autókat, mint munkaeszközt veszik, és hogyha azzal terveznek, hogy lesz munkájuk, és ki tudják szolgálni az igényeket, akkor az autóra, mint munkaeszközre szükség lesz. Viszont nagyon fontos, hogy racionális választás legyen, olyan autót vegyenek, ami a célnak megfelel, ez alapján kerüljenek az autó kiválasztásra.
Azt érzékeled, amit a németekről szoktak mondani, és ezt mindig elsütöm, amikor veletek beszélgetek, mert mindig kíváncsi vagyok, hogy mi mikor lépünk. Ugye a németek azonnal, hogyha a recesszió első jele van, vagy az infláció első jele van, akkor egy kisebb autóba ülnek, ezt szakértőktől így hallottam. Itt bármi ebből látszik Magyarországon?
Hát, ugye látszik, abszolút, és viszont ezt is a piac meg a gazdasági hatások indikálták. Ugye magának a mobilitásnak az ára felment. Drágább lett az autó, drágább lett a finanszírozás, drágább lett az üzemeltetés, minden drágább lett. És ugye a cégeknek, főleg a nagyobbaknak azért vannak valamilyen céges autopolicyk, amit követniük kell, és abban azért vannak meghatározott kategóriák, de vannak mellé meghatározott költségkeretek is, amiből bele kell férni. Egyrészt ebbe fel kellett nyitni az ügyfeleink szemét, hogy ezeket a policykat újra kell nézni, mert ami 5 éve egy valóság volt, egy valós bérleti díj volt, az a mai környezetben egyszerűen fenntarthatatlan, de nyilván ezt nem mindenhol tudták átpréselni a központon, nem mindenhol tudtak ebbe, hogy nem akartak.
A fenntarthatóság sem volt feltétlenül az első 3-ban vagy 5-ben, most így meg van. Mások helyen, igen.
Na, de ez is egy érdekes kérdés, szóval egyrészt sok helyen látjuk, igen, hogy visszaülnek kisebb autóba. Volt olyan ügyfelünk, aki automataváltós autót akart rendelni a kollégáinak, de mire a beszerzés véget ért volna, annyit változott a piac, hogy inkább úgy döntöttek, hogy marad a manuális váltós, tehát volt egy igény rá, hogy fejlesztenek, de belátták, hogy az most nem lenne egy racionális döntés. A másik kérdés, amit Pedz jegyzegetsz, és jó, hogyha beszélünk róla, az, hogy a mikromobilitás, az elektromobilitás, és hogy ebbe a cégek elindultak-e. Egyrészt, ahogy mondtam, tőlünk is elvárják a központból, hogy az ügyfeleinkkel minél több szerződést kössünk, mint elektromos autóra, vagy ne adj Isten mikromobilitási eszközre, és amit mi látunk, hogy a nyugat-európai országokban ez egész jól működik, tehát ott megvan, hogy az összes értékesítésnek most már akár több mint 10%-a is elektromos vagy elektrifikált autó. Magyarországon ez nagyon alacsonyan van, nagyon egyszerű oka van, semmilyen állami dotáció nincsen ezekre az elektromos autókra céges felhasználók számára, és nyilván amíg nincsen mellé állami támogatás, addig ez nem egy szexi termék. Ettől függetlenül mi bátorítjuk az ügyfeleinket, hogy nem kell az egész flottát kicserélni elektromosra, ahol ez észszerűen beilleszthető abba a
menetrendbe,
munkába, amit ők végeznek az autóval, és tudnak töltőt az irodaházba telepíteni, ezt mi meg tudjuk csinálni, tehát a bérleti szolgáltatásunk részeként tudunk töltőt is adni, ott mi bátorítjuk az ügyfeleinket, hogy ezt próbálják ki, egy autó az nem a világ, egy autónak a bérleti díja az nem a világ, próbálják ki, nézzék meg, hogy működik-e, és el kell kicsibe indulni, mert
egy
biztos,
autó,
hogy...
két kerékpár,
igen, el kell indulni, ugye? Tehát nem azt mondjuk mi, hogy vigyél 20 biciklit, meg 50 teherautót, ami elektromos, ez nem egy reális elvárás, de az igen, hogy itt van két bicikli, sőt, hogyha valaki egy nagyobb flottát rendel tőlünk, akkor kedvezményes áron adunk mellé biciklit, tehát próbálunk, ha már az állam nem ad dotációt, akkor mi próbáljuk így sergenteni az erre való igényt, hogy az ügyfelek vigyék, és viszik, és kipróbálják, és ezt nyilván itt a fejekben kell kicsit a gondolkozást átalakítani.
Hát igen, meg a nagy cégeknél azért ez most már benne van a policyban, hogy zöldüljünk, és legyen, mert ezt elvárják tőlünk a rajongóink, a fogyasztóink, hogy legyen zöld autónk, pontosan, legyen zöld kamionunk, ne csak az legyen zöld, ne csak a hajtás legyen zöld, de még a doboz is legyen rajta, ugye elektromos töltés, hát nem véletlen rengeteg ilyen prototípus van, mert ezzel minden gyártó próbálkozik.
És ugye erre jó példa, erről a kollégám korábban, a teherautós haszongépjárműs kollégám beszélt, a Zsolt, ugye a Tesco például elindult ebbe, nekik teljesen elektromos teherautókat adunk bérbe, ami maga a hűtőberendezés és akkumulátorról van töltve, tehát ott aztán minden zöld, ezt a Tesco elkezdte használni, és már elkezdtük tőlük kapni az első adatokat, statisztikákat, amiben úgy tűnik, hogy a számításaik jók voltak, és be tudták illeszteni, és most már tárgyalunk a következő beszerzésre, és ugye nyilván, mivel ők ott belevágtak az ismeretlenbe, abszolút, viszont úgy tűnik, hogy működik, saját töltő, megvannak pontosan a körök, ezt ki tudják szolgálni, kis körökről van szó, nem több 100 kilométert mennek az autóval városon belül, tehát vannak olyan felhasználási módozatok, ahova ez tökéletesen beilleszthető.
És hát vannak olyan generációk, akinek ez egyre fontosabb lesz.
Így van, abszolút.
Hogy
abszolút.
Éppen kitől veszi azt akár élelmiszert, vagy bármi mást.
Ilyenkor én mindig azt mondom, hogy nem a mi fejünkkel kell gondolkozni, hanem azt kell gondolni, hogy az új generáció már ehhez hogyan áll, mert
ők fognak dönteni.
Igen.
Oké, akkor három mondatban 23.
Most volt management meetingünk, ahol kérdeztem a kollégákat, hogy ki hogy látja. Nyilván voltak, akik mérsékeltebben álltak hozzá, voltak, akik pozitívan. Én mindig a pozitívabbak között vagyok. Én kimerem jelenteni, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy nem lesz nehezebb az idei év, mint a tavalyi volt. A tavalyi nagyon nehéz volt. Minden összejött, minden egyszerre, borzasztó sok nehézség, és mégis megoldottuk. Sokszor ugyan nagyon nagy extra erőfeszítés kellett a kollégáktól, de megoldottuk. Én bízok abba, hogy az idei évben a kamatkörnyezet szolidan elkezd csökkenni, de legalább stabilizálódni, mert az, ami tavaly volt, hogy egyik nap 15% a kamat, egy hét múlva 12, után megint 16, ez a legrosszabb, ami történhetett. Bízom benne, hogy beáll egy stabil szintre, nem lesz újra 2-3% közötti finanszírozás, azt sajnos el kell felejteni, ezt meg kell érteni az ügyfeleknek, de egy szolid csökkenést várok, egy stabilizációt, és a mi általunk nyújtott szolgáltatásnak, a bérleti díjnak körülbelül a fele az finanszírozásból áll. Szóval, hogyha a kamatok csökkennek, azzal mi nagyon nagyot nyerünk, meg az ügyfeleink is nagyon nagyot nyernek, úgyhogy én ebbe bízok. Az inflációra azt mondják, hogy hasonló lesz, mint a tavaly, viszont egy fordított görbén, tehát csökkenni fog.
Hogy ebbe bíznak most az elemzők.
Igen, úgyhogy én megmondom őszintén, hogy ebbe bízok, a magyar gazdaságot pedig erősnek látom. Tehát sok megkeresésünk van, a magyarországi cégeknek szerencsére nem sikerült elvenni a kedvét az üzleteléstől, úgyhogy bízok benne, hogy sikeres évünk lesz.
Jó, majd évvégén akkor megkérdezzük, hogy mi jött ebből. Rendben, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Lauser András volt a stúdióban, az Eurofleet MHC Mobility magyarországi vezetője, country manager. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.